A szünet után folytatjuk a beszélgetést Végrihárddal, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával. A beszélgetésünk egyik apropója, hogy nemrég került sor a Bét Legek díjátadójára. Ez egy hagyományos évenként megtartott rendezvény. Mit emelnél ki az idei évből? Kik voltak az igazi sikerkovácsok vagy a díjazottak?
Vannak olyan díjak, amelyek talán kevésbé hoznak nagy meglepetést. Egyrészt azért, mert kvantitatív, tehát kiszámítjuk a mutatók alapján, hogy ki lesz a győztes, másrészt pedig például kevésbé van benne nagy mozgás, mint mondjuk kik a legforgalmasabb részvénykibocsátók. Azt gondolom, hogy itt óriási meglepetésekre senki sem számított. Ugye továbbá is az OTP Bank volt az első, a Richter a második és a MOL a harmadik helyezett, és hát hasonlóan helycserék időnként vannak, de a legnagyobb forgalom befektetési szolgáltató kiléte is alapvetően egy stabil dolog. Tavaly 24-ben a Wooden Company lett az első, a Concord a második, és az Erste befektetési ZRT a harmadik. Az év legnagyobb részvénybevezetése díjat a Granite Bank nyerte el, és a másik, ami ilyen alaptőkeemeléshez kapcsolódó díj, az pedig az év zárt körű alaptőkeemelése volt, amit pedig a Shopper Quar Plus enyertén nyerte el. Hogyha valakinek nem ismerős a név, ők 23-ban jelentek meg egy IPO keretében a tőzsdén, és egy évvel később 24-ben pedig egy újabb zárt körű tőkeemeléssel jelentek meg a befektetőknél, és mind a kettőnek azt hiszem, hogy közös vetülete volt, hogy nagyon jelentős volt a magánbefektetőknek a részvétele mindkét tőkeemelésben, mindkét IPO-ban. Ugye a Granite Bank esetében 60% fölött magánbefektetők jegyeztek le, a Shopper Park esetében pedig körülbelül 50-50% volt a magánbefektetők és az intézménybefektetőknek az aránya. Tehát ez is rávilágít arra, hogy nagyon-nagyon fontos egy tőzsdén, hogy legyenek aktív magánbefektetők a piacon, és hogyha a Bétet nézzük ebben a tekintetben, akkor azt látjuk, hogy ez megvan szerencsére. A tőzsdei forgalomnak általában egy ilyen 25-30%-át adják a lakossági befektetők, ami egy nagyon-nagyon fontos alaplikviditást ad a piacnak, és minél kisebb papírokról beszélünk, annál fontosabb és annál nagyobb a jelentősége a lakossági befektetőknek. 2024-ben az összforgalomnak közel 60%-át külföldi befektetők adták, de ennek egy jelentős része az a legnagyobb blue chipekben koncentrálódik. Tehát minél inkább megyünk lejjebb méretben a tőzsdei kibocsátók sorában, egyre inkább nő a belföldi befektetők és a lakossági befektetőknek a fontossága. Nagyon érdekesek azok a díjak, amik nem ilyen számszerű alapon dőlnek el, hanem a zsűrink osztja ki a díjat. Ugye a tőzsdei tanácsadó testület tagjai alkotják a zsűriét a Bét Legek díjaknak. Itt, amit kiemelnék, a Bét külön díja volt a tőkepiac fejlesztésért. Ezt a Wallis csoport kapta ezt a kitüntetést, és a legnagyobb tulajdonosa, a Veres Tibor vette át a díjat. Ugye a Wallis csoport számos vállalata a tőzsdére jött, és a tőzsdén keresztül nagyon komoly növekedést ért el. Ugye elég, hogyha az Altheos sztorira gondolunk, amit ugye 22-ben adott el a MOL csoportnak, de addig a Wallis csoport meghatározott tulajdona mellett működött és növekedett az Altheos csoport. Aztán ott van ugye az Auto Wallis, már beszéltünk is róla, hogy milyen sok céget sikerült felvásárolniuk, és ezáltal egy régiós terjeszkedést valósítottak meg, és hát az ingatlan piacon pedig ott van a Wing csoport, akik pedig ugye kötvényekkel keresztül már hosszú-hosszú évek óta szintén aktív szereplői a tőzsdének. Az év befektetési szolgáltatója tavaly az Equilor lett. Az egyik legfontosabb dolog, ami miatt ezt a díjat kapta az Equilor, az azt gondolom éppen a Granite Bank IPO-jához kapcsolódik. Ugye meghatározó szerepe volt befektetési szolgáltatóként, forgalmazóként az Equilornak, hogy ez a sikeres IPO az meg tudjon valósulni. És amit még kiemelnék, az az év termék innovációja, ami az OTP-nek a CETOP ETF bevezetése volt. Ugye itt a OTP Bank, mint árjegyző, az OTP alapkezelő, mint a termék kibocsátója, mint alapkezelő, és a Bét, mint a CETOP Indexnek a számítója, volt az a hármas, akik tulajdonképpen egy több éves termékfejlesztés eredményeképpen lehetővé tették azt, hogy létrejön ez a termék. Ugye mi is az ETF? Az ETF az egy tőzsdén kereskedett, nagyon költséghatékony befektetési alap, ami általában egy tőzsde indexet követ, ebben az esetben ugye a Bétnek a CETOP Indexét. A CETOP Index az a régió legnagyobb tőzsdén jegyzett papírjai tömöríti, Lengyelországtól le egészen Horvátországig, és tulajdonképpen lehetőség van így a tőzsdén megvenni nagyon költséghatékony módon egy olyan terméket, ami lefedi az egész régió legfontosabb papírjait, és ezt egy kattintással, egy mozdulattal meg lehet tenni. Úgyhogy most már nem csak Bux ETF-fel, nem csak egyéb külföldi piacokat lefedő ETF-ekkel, hanem a régiót lefedő CETOP ETF-fel is lehet kereskedni a tőzsdén. A befektetői tudatosság, kicsit a lakosságra már átevezve, szintén fontos díjkategória szokott lenni a BÉTEN, ezt idén a Pénzmúzeum kapta. Európa legsikeresebb pénzügyi tematikájú múzeuma, több mint 300 000 látogatót fogadott, és egyébként egy nagyon jó családi szórakozás is oda ellátogatni. Én már voltam, és még a tőzsdézést is ki lehet próbálni ebben a múzeumban, úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek.
Mi jellemzi az elmúlt években a lakossági megtakarítókat? Annak mekkora, milyen nagy hányada az, ami egyébként részvénybefektetésekhez köthető, akár direkt módon, akár pedig bizonyos alapokon, intézményi formátumon keresztül? Hogy néz ki ez a fejlődés itt Magyarországon, és mekkora teret láttok még ezelőtt?
Komoly fejlődésen vagyunk túl ebben a tekintetben. Az alapvető meghatározó dinamika emögött ugye az, hogy a hazai lakosság pénzügyi vagyona az nagyon-nagyon dinamikusan tudott nőni az elmúlt években. Most már 24 végén ilyen 100 000 milliárd forint fölött van a nettó pénzügyi vagyona a lakosságnak, ami több, mint a magyar GDP, tehát a GDP 100%-a fölött van a lakossági megtakarításnak az összege, és ez egy nagyon komoly dinamikával jött létre az elmúlt 10-15 évben. Úgyhogy ez a legfontosabb nagy trend, amit látunk, tehát egyre több magyar embernek van annyi pénze, hogy érdemben tud félretenni, megtakarítani, és egyre többen ebből tudnak befektetni is, és a befektetést azt egyre nagyobb arányban tudják értékpapírokban tartani. És ezen belül tud nőni a kockázatos eszközöknek is, így a részvényeknek is az aránya. 2016-hoz képest több mint ötszörösére növekedett a lakosság portfóliójában lévő részvényeknek az állománya. Tehát ez a direkt részvénybefektetés. 500 milliárd forint volt az értéke ennek 2016-ban, és 2024 év végén Q3-ban, ami a legfrissebb adat volt, az pedig 2500 milliárd állományt mutat már. Nagyon érdekes, hogy itt mi a aránya a hazai, illetve a külföldi részvényeknek. Itt ez egy nagyon stabil arányt mutat, körülbelül a 70%-a ennek az állománynak az hazai részvényekben van. Tehát annak ellenére, hogy picit tudott nőni arányaiban a külföldi értékpapíroknak az aránya, és látjuk azt, hogy kinyílt a világ, és ugyanúgy a magyar befektetők is nagyon is érdeklődnek nem csak a BÉTEN jegyzett részvények iránt, hanem a nagy nemzetközi sztorik iránt is, hát ugye elsősorban amerikai befektetési lehetőség azok, amik a legizgalmasabbak, ahogy halljuk a magyar befektetők körében is, de továbbra is közel 70% az hazai papírokban van, és hát ez az ötszöröződés a teljes állományban, ugye 2500 milliárdra nőtt, ez ugye a magyar részvényekben is ugye megjelent, és amit láttunk, hogy a Granite Bank IPO-ban, a Shopper Park IPO-ban felét, vagy több mint a felét le tudták jegyezni a hazai lakossági befektetők, akkor ez itt jól reflektál, hogy hát igen, látjuk, hogy makroszinten nézve itt a lakosság részvényhányadát is látjuk, hogy akkor ez önképpen ennek a hátterében ez áll, hogy nő a lakossági vagyon, és ezen belül nőni tudott nagyon jelentős mértékben a részvények állománya is, és aránya is. Ugye az aránya az több mint megduplázódott, tehát 16-ban a teljes vagyonon belül mindössze 1,6% volt direkt részvényekben, és ez 24 Q3-ra, ez pedig 3,8%-ra nőtt, tehát az arány is több, mint megduplázódott. Egyébként ezzel a 3,8%-kal már nem vagyunk nagyon lemaradva kontinentális európai tipikus mutatóktól, mondjuk egy osztrák vagy német típusú szerkezettől, de arról mindjárt mondanék pár gondolatot, hogy mondjuk egy kontinentális európai megtakarítási szerkezet az önmagában mennyire optimális. Megvizsgálták, hogy 2009 és 23 között hogyan változott a lakosság nettó vagyona az USA-ban és Európában. És azt találták, hogy a növekedés dinamikájában egy háromszoros különbség van az USA javára, tehát míg az USA-ban ebben az időszakban 150%-kal nőtt a vagyon, addig az EU-ban 55%-kal, tehát közel a harmadával. Ami még ehhez még nagyon érdekes, hogy ebben az időszakban egy átlagos EU-s polgár az többet takarított meg a jövedelméből, mint az USA-ban. Tehát a megtakarítási ráta magasabb volt, és mégis háromszoros mértékben nőtt az USA-ban a vagyon. Akkor ez hogy lehetséges? Többet teszünk félre, de nincsen hozamunk a megtakarításunkon. Míg az USA-ban elég kevesebbet félretenniük, és mivel jól fektetik be a vagyonukat, ezért sokkal nagyobb ütemben tud nőni a vagyonuk. Tulajdonképpen ez a dolog érhető tetten ott is, amikor megnézzük, hogy Európában mennyi a lakossági vagyonon belül a részvény és a befektetési jegyeknek az aránya, akkor azt látjuk, hogy az nem egészen 14%, 13,9% a kettő. Tehát a direkt részvény és a befjegyeknek az aránya a teljes megtakarításon belül. Ez egyébként Magyarországon majdnem pont ugyanennyi, 13,2%. Tehát az, amit mondtam itt a direkt részvényekben, hogy egyébként kontinentális Európához körülbelül fölzárkózunk, vagy fölzárkóztunk, ez a direkt részvény plusz befjegy, befektetési jegy tekintetében is, ez ezt látjuk, hogy körülbelül ott vagyunk, mint az euró átlaga, de az USA-ban ez az arány, ez 36,3%, tehát teljesen más szinten van az USA-ban a részvényeknek és a befektetési jegyeknek, amiben szintén azon belül nagyon jelentős a kockázatos eszközöknek az aránya, a teljes vagyonon belül, és érthető módon ezen aztán egy óriási hozamkülönbözet van, és hát ezen mindenképp érdemes változtatni, azt gondolom. Egyrészt mindenkinek a saját érdeke, mint megtakarító, hogy legyen nagyobb hozam a portfóliónkon, a megtakarításunkon, másrészt pedig ez vállalatokra is visszahat, hiszen még Amerikában egy cég, hogy a tőzsdére megy, akkor a nagy kereslet miatt, a sok megtakarítás miatt, ami a tőkepiacon válik befektetéssé, ezáltal sokkal kedvezőbb értékeltséget tudnak elérni a vállalatok, az IPO-k, ami azt jelenti a vállalat számára, hogy olcsóbb neki a tőke. Míg Európában, és a mi régünkben is így van, nem olyan nagy a kereslet, mint Amerikában, ezáltal nem olyan jók az értékeltségek, ezáltal egy európai vállalat számára drága a tőke. Versenyelőnyben van már eleve az a vállalat, aki olcsón tud tőkéhez jutni, és ezáltal finanszírozza a növekedését. Úgyhogy szerintem a lakossági megtakarítások tekintetében nagyon komoly eredményeket értünk el az elmúlt időszakban, szintet lépett állományában, arányában is a részvényeknek a jelenléte a lakossági megtakarítóknál, és jó dinamikák mentén lehet ezt továbbvinni, de mindenképpen tovább kell vinni, hiszen látjuk, hogy sok tér van még a fejlődésre.
Több jelentés, szakmai javaslat is érkezett, ami konkrétan kihatással lehet mind a tőzsdék működésére, mind pedig arra, hogy a pénzügyi megtakarítások is jó helyre kerüljenek. Mi az, amit pontosnak tartasz megemlíteni, és tényleg jövőbe mutató dolgokat tartalmaz?
Sokat láttunk és hallottunk 24-ben, tanulmány cunami volt, a Draghi jelentés megjelent Európa versenyképességéről, volt a Letta Report, ami az európai piacoknak, a egységes piacnak az állapotával foglalkozott, és voltak még egyéb tanulmányok is, amik tulajdonképpen azt feszegették, hogy azok a gazdasági problémákat, amiket láttunk az európai gazdaságban az elmúlt években, ezek egy hosszabb távú tendenciába illeszkednek, ami alapvetően egy versenyképességi talajvesztés vagy lemaradást mutat az USA-hoz képest, de sok tekintetben ugye Ázsia vagy Kína tekintetében is ez kimutatható. És a megfogalmazott javaslatoknak fontos része a tőkepiac. Ugye egyrészt a versenyképességi lemaradás okai között említik, hogy Európa tőkepiaca az fejletlenebb az USA tőkepiacához képest, és a javaslatok között pedig, hogyha szeretnénk ezt a lemaradást ezt megállítani, illetve pozitív tendenciát elindítani, akkor bizony szükség lesz Európában is fejlettebb tőkepiacokra. Tehát mindkét ágon az okok és a javaslatok között is a tőkepiac nagyon kiemelt helyen áll ezekben a jelentésekben. 2025 egy nagyon-nagyon sűrű év lesz, azt gondolom, itt a tőkepiacon, hiszen a versenyképességet javító intézkedések között előkelő helyen van a tőkepiac fejlesztése az egész EU-ban. Itt a javaslatok két irányba mutatnak, az egyik az egyfajta konszolidációt, koncentrációt vetít előre, a megállapítások egy része az azt mutatja, hogy minél inkább egységesek az európai tőkepiacok, az tulajdonképpen jót tesz a hosszú távú fejlődésének ezeknek a piacoknak. A másik része pedig kicsit hasonlóan, amit látunk a hazai lakossági részvétel tekintetében a tőzsdei piacokon, az azt mondja, hogy egész Európában sok megtakarítás van, de ezeknek csak egy kisebb része kerül befektetésre. És ugye pont a tőkepiac az a gépezet, ami a megtakarításból befektetés csinál, és ami hozamot eredményez, illetve a vállalat számára pedig alacsonyabb tőkeköltséget. És a javaslatok arra fognak irányulni, hogy hogyan lehet még jobban bevonni az európai megtakarítókat, az európai lakosságot a tőkepiacokba, a tőzsdébe, és a Béd számára ebből ami mindenképp fontos, hogy részt kell venni ebbe a diskurzusba. A tőzsde tagja az Európai Tőzsdeszövetségnek, kollégáim szakértő bizottságokban vannak, én magam az Európai Tőzsdeszövetség igazgatóságának a tagjaként veszek részt ebben a munkában. Nagyon fontos, hogy véleményezzük ezeket a javaslatokat, elmondjuk azokat a pontokat, amik a tőzsdék és tőkepiacok szempontjából fontosak. Valóban az európai tőkepiacokon a hatékonytalan pontoknak a lebontása és az egységesítés az fontos. Azonban fontos az, hogy annak ellenére, hogy a tőkepiacok nagyon globálisak, bizonyos szempontból nagyon lokálisak, főleg, hogyha itt a kis és közepes vállalatoknak az igényeit nézzük, és főleg, hogyha a lakossági befektetőknek a megszólítását, termékekkel való ellátottságát, illetve az edukációját nézzük. Úgyhogy fontos, hogy a koncentráció irányába és az egységesítés irányába ható törekvések mellett el legyenek mondva és oda tegyenek téve az asztalra, hogy a helyi ökoszisztémák és a helyi piacoknak is nagyon fontos jelentősége van, és meg kell őrizni ezeknek is az értékeit. Úgyhogy ebben a tekintetben azt gondolom, hogy az Európai Tőzsdeszövetségen a FEZ-én keresztül ezeket az üzeneteket el tudjuk jutatni az európai döntéshozók asztalára.
Számos témát érintettünk. Egyetlen dolog viszont még mindenképpen említésre méltó, hogyha itt a mérföldköveket soroljuk, ez pedig az, hogy 2023-ban maga a budapesti értéktőzsde is tőzsdére lépett, tehát működési formát váltott, és a részvényei elérhetőek a budapesti értéktőzsdén, sőt olyannyira elérhetőek, hogyha megnézzük egyébként a tőzsdére lépés óta eltelt időszakot, ez ugye nincs még 2 év, azt láthatjuk, hogy az egyik legjobban teljesítő részvénye a parketnek. Mi az, amit a tőzsdére lépés jelentett számodra, számotokra, és hogyan éltétek meg ezt az elmúlt időszakot?
A Béta az nem csak javasolja más vállalatoknak, hogy menjen a tőzsdére, mert ez egy nagyon jó platform arra, hogy egy cég növekedni tudjon, és transzparens működésből fakadó bizalmat azt átfordítsa tőkepiaci forrásbevonásra, hanem a tőzsde maga is tőzsdére ment. 2023. június 21-én egyébként pont a Béd születésnapján indult el a kereskedés, és azóta nagyon nagy mértékben nőtt az árfolyamunk. Hogy ezt mi mozgatja, hát alapvetően a kereslet-kínálat, de hogy emögött ugye mindig vannak fundamentumok is. Nagyon erős éve volt a Bétnek. A nettó eredményünk, ami már a Keller csoport részesedésének is a ránk jutó részét tartalmazza, azzal összességében egy 5,6 milliárdot meghaladó eredményt mutat, tehát közel sikerült megismételni a 23-as rekordévet, tehát úgy tűnik, hogy hogy azért vannak talán fundamentumok is itt az árfolyam emelkedés mögött, és mivel tőzsdén vagyunk, ugye nagyon jó összehasonlítási lehetőségeink is vannak, ugye és nem mi vagyunk az egyetlen tőzsde itt a régióból, aki tőzsdén van, megnéztük, hogy többi régiós tőzsde, Varsó, Bukarest, Atén, Zágráb, Bécs és Prágából felállított peer groupot, vagy összehasonlítási referencia klubot nézve, mit mutatott a tőzsde teljesítmény, és azt láttuk, hogy árbevétel, EBITDA vagy adózott eredmény változása tekintetében is 21 és 23 között minden tekintetben fölötte voltunk a régiónak, tehát tulajdonképpen a mögöttes dinamikák, ami a részvénypiac bővülése, kötvénypiac bővülése, lakossági befektetők részvételének az emelkedése, és hát végülis a forgalomról még nem is beszéltünk explicit, ugye 24-ben 20%-kal nőtt a részvénypiacunknak a forgalma, hogy ez mind-mind tud konvertálódni egy jó gazdasági teljesítménybe és jó fundamentumokba a Béd számára, mint egy tőzsdén lévő kibocsátó számára is, úgyhogy ezek vannak talán itt az árfolyam változások mögött. Egyébként a bevezetésünk időpontjától, ha nézzük a tőzsdén jegyzett régiós tőzsdéknek az árfolyam változását, akkor azt látjuk, hogy euróban mérve február 11-én zárták ezt az idősort a kollégáim, a Béd részvény az 260%-os teljesítményt mutatott, míg a többi tőzsde az vagy stagnált, vagy egy kis esést produkált, tehát ilyen tekintetben lehet azt mondani, hogy ez nem csak a Bux Indexnek, nem csak a Bumix Indexnek, hanem a Bétnek, mint kibocsátónak is egy jó időszaka volt.
Innen a stúdióból is szeretnénk gratulálni mind a budapesti értéktőzsde által elért eredményekhez, mind pedig a Béd Legek rendezvény összes díjazottjának. Nagyon köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Vég Rihárd, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója volt a nap vendégem a Trend FM-en.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!